Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje, Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, és ez az első olyan műsor, amelynél már célegyenesbe fordulunk a női kézilabda világbajnokság előtt, úgyhogy kezdjük is ezzel. Adásunk felvétele előtt pár órával tartott a szövetség egy sajtótájékoztatót, ahol elhangzott, hogy a cél a legjobb 8 közé kerülés, tehát az a minimum, hogy negyed döntőt játszon a magyar válogatott, és elhangzott még egy mondat, és igazániból erről szeretnék Attila veled itt az elején beszélgetni, hogy az olimpiai 7. hely, meg úgy minden egyéb azt igazolja, az bizonyítja, hogy bizony a magyar válogatott még a világelithez tartozik. A világelithez tartozik a magyar válogatott?
De persze, hogy a világelithez tartozik, ez szerintem, szóval nekem az furcsa, hogy egyáltalán ilyen szóba kerül, hogy ezt kell így bizonyítgatnunk, hogy a hát világelithez tartozunk.
Mennyire tág a világelit, hát, az a kérdés.
Hát persze, hogy a világelitbe tartozunk, mindig is a világelitbe tartozott a magyar női kézilabda válogatott, még akkor is, amikor rosszabb eredményei voltak, de hát a magyar női kézilabdázás az mindenképpen egy világszínvonalú dolog. Az más kérdés, hogy a válogatottjaink eredményei az utóbbi időszakban ezt nem tükrözték vissza, de hát örömteli azért, hogy ha így gondolják a szövetségre, és ráadásul még célt is kitűznek, mert ugye ez egy újdonság, mert legutóbb nem volt cél, ha jól emlékszem, és az annyira nem jött be. Úgyhogy most szerintem ez a 8 közé kerülés, ez egy olyan feladat, ami megvalósítható, abszolút megvalósítható, de nem lesz könnyű nyilvánvalóan.
Ugye ez az első 32 csapatos világbajnokság. Ehhez ugye az kell, hogy tovább jussunk a csoportból, hát ugye rögtön, és még egy kört kell menni, ugye?
Jól mondom. Igen, hát a közép döntőben ugye ott kell lenni az első két helyezett között, és akkor ugye 4 közép döntős csoport van, és abból az első kettők fognak bejutni a legjobb 8-ba. Tehát nagyjából nyilvánvaló, hogy az első körbe tovább kell jutnunk, de hát ez a minimum. És utána el kell kapni a párhuzamoságról érkező csapatok között egy párat.
Na de először egyáltalán ugye tovább kell jutnunk ebből a látszólag könnyű, de szerintem nagyon csalóka, veszélyeske csoportból, bár a továbbjutás reméljük, hogy nincs veszélyben. Ugye Németország, Csehország és Szlovákia az ellenfél. És ugye pont olyan ellenfelek, amelyeket mondjuk a németek talán egyértelműen ők a legerősebbek ebből a csoportból rajtunk kívül, reméljük, de pont az a kategória, amelyiket nehéz megverni, főleg szerintem mostani állapotunkban, de ha véletlenül kikapunk, az meg nagyon ciki.
Igen, hát nehéz ezt mit mondani erre, mert tényleg, hogyha ebből nem jutunk tovább, akkor jobb, ha lehúzzuk a rolót. Tehát akkor az egész válogatott játékososstól, edzőstől, vezetőstől azt hiszem, hogy nagyon súlyosan szembe kell néznie a helyzettel. Ezt én el sem tudom képzelni, mert ezeknél a csapatoknál, ideértem a németeket is, erősebb a magyar válogatottnak minden tekintetben a csapata, tehát háttérben, játékos keretben, mindenben. Azért ugye a németekről úgy beszélünk, hogy hát milyen erősek. A németeknek jó játékosaik vannak, persze, de hát egyáltalán nem egy világverő alakulat, nem is értek el eredményeket egyáltalán az utóbbi időben. Van 2-3 jó játékosuk, akit ismerünk, különösen az Emily Bölk, és aztán ügyes, jó játékosokból áll a csapatuk, de hát az nekünk is van ügyes, jó játékosunk. Tehát itt azt hiszem, hogy na most akkor nem is beszélek a szlovákokról, meg a csehekről, akikről hát persze fejlődnek, meg jók, meg ez, meg az, de hát én azt hiszem, hogy a magyar válogatottnak itt megkeverni mindenkit ebbe az első körbe.
Na legyen így. Ráadásul ugye az egyik riválisunk gyengült is, és akkor ezzel kicsit érinthetünk egy másik témát is, amit már múltkor pedzegettünk, hogy a cseh válogatott irányítója, első számú irányítója nincs beoltva, és nem is szándékozik magát beoltatni a VB-ig, és köszöni szépen, nem vesz részt a világbajnokságon. Ez karakán húzás, nem tudom, hogy a csapatnál mit szólnak a többiek. Nálunk is ugye van egy hasonló helyzet, bár ugye egészen más okból kifolyólag, de arról majd mindjárt beszélünk, ehhez mit szólsz?
Hát én azt gondolom, hogy ha valaki ebben hisz, illetve nem hisz, mármint az oltásban, akkor lelkiismeretére kell hallgatnia, és hogyha itt ez a szabály, hogy nem lehet oltás nélkül részt venni a versenyen, akkor nem vesz részt. Hát ez azt hiszem, hogy egy logikus döntés, nyilván nem könnyű meghozni, a csapatnak sem könnyű, hogy elveszti az egyik játékosát, de hát olyan, mintha megsérült volna nagyjából a válogatott számára, mármint a cseh válogatott számára, ezzel együtt kell élniük. Én azt egy picit sajnálom, erről múltkor beszéltünk már, hogy ezt a döntést, hogy oltottak, játszhatnak csak, ezt késve hozta meg a Nemzetközi Szövetség. Most nem a csehekre gondolok, hanem azokra az országokra, ahol nem olyan evidens, hogy be tudják magukat időbe oltani. Nyilván vannak ilyenek is, ugye, különösen Afrikában és Dél-Amerikában, de az is egy teljesen érthető döntés az IHF részéről, hogy ragaszkodnak az oltottsághoz, és hát akkor azok a játékosok, akik ezt nem fogadják el, ők nem játszanak. Majd ha elmúlik a járvány, akkor majd fognak játszani, vagy ha kitalálnak valami más megoldást az oltás helyett a Covid ellen.
Na jó, ez legyen a csehek problémája, nekünk megvan a magunké. Nem tudom, hogy mennyire probléma, vagy mennyire lesz probléma. Az akusztikája az nagyonnak, ami Tomori Zsuzsival történt, illetve hát őszintén szóval nem is tudjuk, hogy mi történt. Tehát az okokat sem tudjuk igazándiból. Persze beszélnek ezt-azt, de mi most maradjunk a hivatalos verziónál. Tomori Zsuzsa fölhívta Golovin Vladimirt, és azt mondta, hogy nem, fáradt vagyok, stb. Volt egy-két dolog, kicsi sérülés, stb. Na most ebben az egészben nekem, hogy mondjam, az a nem is kiek kettős, hanem furi meg egy kicsit olyan, szóval olyan zavaró, hogy azért ez egy csapatsportág. Tehát itt ez nem egy egyéni sportág, hogy úszó vagyok, futó vagyok, hát úgy döntöttem, hogy most nem indulok, mert nem vagyok olyan állapotban, hanem itt azért vannak csapattársak, van egy sportág, vannak edzők. Én azt gondolom, hogy főleg egy Tomori Zsuzsi kaliberű játékos, az felelősséggel tartozik a többiekért is, és hát ez cserbenhagyás, nem tudom más, hogy minősíteni. Ennyivel egy VB előtt, egy világ, tehát nem maga a tény, hanem az, hogy végigcsinál kvázi egy felkészülést, tudja, hogy számít rá, ez a lényeg, tudja, hogy nagyon számít rá a kapitány, nem is biztos, hogy a pályán csak, hanem Zsuzsinak a jelenléte, ezt az olimpián láttuk, gyakorlatilag ő a legrutinosabb játékosa ennek a keretnek. Ebben a szerepben, ebből a szerepből így kilépni, ilyen kevéssel egy verseny előtt, ez nem.
Hát kétségtelen egy elég különleges helyzet, ahogy ez így kialakult sorba az elmúlt hónapokban, hogy ide érkeztünk el a végén. Én szerintem az, hogy mikor jelentette be, annak olyan nagy jelentősége nincs, mert most jó, ez most ilyen megsokkolta a kapitányt, vagy a közvéleményt, de hogyha két héttel ezelőtt jelenti, vagy egy hónap, akkor mi történt volna? Azóta edzése nem volt a csapatnak, nem játszottak meccseket, lélekben ez meglepő, de egyébként nem az lehet, hogy nem az történt, hogy már volt 15 felkészülési mérkőzés, játszottunk a Tomorival, így beépítettük, így, úgy, és akkor most meg azt mondja, hogy nem jön. Ha egy hónappal ezelőtt ezt mondta volna, ugyanitt lenne a csapatnak nagyjából a szerkezete.
Nem is szakmai okokra gondolok.
Na most igen, itt mennék tovább ezen a mesdjén. Tehát ez szerintem nem olyan nagy probléma, hogy most mikor jelentette. A probléma az ott van, hogy ugye itt a Vovával volt nekünk is beszélgetésünk ebben a műsorban, és 110%-osan arról beszélt, hogy mennyire a Tomori Zsuzsára építi gyakorlatilag az egész csapatát. Még úgy is, hogy ugye én felvetettem neki, hogy hát ez nem veszélyes ez, hogy ennyire rászámítasz, mikor az olimpia lehet, hogy nem is játszik. De azt mondta, hogy nem, akkor is, hogyha nem játszik az olimpia, mindig, mikor itt van, az mekkora ajándék a csapatnak. Na most, hogyha gondolom, ezt nem csak nekünk mondta el, hanem a Tomorinak is, és volt erről mélyebb beszélgetés a játékossal, akkor ez a beszélgetés nem volt őszinte valakinek az oldaláról. Tehát vagy a Zsuzsi akkor nem mondta el őszintén, hogy milyen forgatókönyveket lát, amit nem nagyon tudok elképzelni az ő személyiségét ismerve, vagy pedig a Vova belelovalta magát abba, hogy majd ő meggyőzi, és akkor itt lesz mindig. És ez egy nagy pofon most, hogy ez másképp sült el. Tehát én a problémát nem abban látom, hogy most ő bejelentette, hanem abban látom, hogy amikor az olimpia után kinevezték kapitánya a Vovát, és akkor nyilvánvalóan minden játékosra, vagy ha nem is mindegyikkel, de akikre nagyon számít, komolyabb eszmecserét folytatott, akkor valami nem állt össze a kommunikációban, és ez most így szembe jött az utolsó pillanatban. Avval együtt, hogy már én ott azon a beszélgetésen azt mondtam, hogy én a Tomori Zsuzsára nem számítanék, azért, mert az olimpián nem valószínű, hogy játszani fog, és így, hogy most már fáradtnak érzi magát 3 év múlva, vagy 2 év múlva.
Jó, hát szerintem ez a kérdés eldőlt.
Igen, ezzel, igen. Tehát szembe kellett volna nézni ebben a helyzettel, hogy igen, nincs a Tomori Zsuzsa, hanem akkor találjuk ki, hogy ki lesz a hármas védőnk, kivel, hogy milyen megoldásokban, és ez legyen a fókuszban, nem az, hogy majd a Tomorira számítunk addig, amíg még mozogni tud. Azt hiszem, hogy ez most egy kényszerhelyzetben kapta a kapitányt, hogy oké, most nincs a Tomori, na akkor találjuk ki, hogy fogunk védekezni, és ahogy mondta, ugye, hogy a védekezés a legfontosabb, hát ezt az építkezést, ezt a munkaterületet, ezt meg kell nyitni, hogy összerakjuk ezt a védekezést, de én nagyon félek attól, hogy azért ez egy hét alatt nem fog menni.
Hát, illetve igen, akkor nagyon nagy mágus és varázsló Golovin Vlagyimir, hát nagyon szurkolunk neki meg a csapatnak is, és mindjárt a főpróba az kőkemény lesz, mert a franciákkal játszunk 2 meccset Párizsban, nehezebb ellenfelet nem nagyon találhattunk volna.
Hát igen, ugye a felkészülési...
Ezek nem a sikerélmény szerzéséről szól.
Igen, a felkészülési mérkőzések a világverseny előtt, azok mindig ilyen, ilyen hitvita, hogy most mi a jó. Erősek ellen játszani otthon, gyengék ellen játszani idegenben, gyengék ellen játszani otthon, tehát én azt hiszem, hogy nincs...
Erősek ellen játszani idegenben, mi meghúztuk ezt.
Igen, tehát mi azt választottuk, hogy a legerősebb ellen játszunk idegenben. Olvastam a Krumbolcnak a nyilatkozatát egyébként ebben kapcsolatban. Ő arra esküszik már 10x éve, mióta a francia válogatott kapitánya, hogy erős csapat ellen otthon kell játszani. Tehát úgy tekintenek a magyar válogatottra, mint egy erős ellenfélre, akikkel viszont otthon akarnak játszani, mert a felkészülésükben az a fontos, hogy azok között, a körülmények között legyenek, amiket ők teremtenek ugye a hazai környezettel. De hát láttunk már olyan kapitányt, aki magyar kapitányt, aki nagyon gyenge ellenfelekkel szeretett itthon játszani, hogy jó, megverünk valakit, és akkor úgy megyünk ki, hogy van önbizalmunk. Aztán majd, hogy valójában mennyit ér a csapatunk, az kiderül az első mérkőzésen. Hát általában nem úgy derült ki, ahogy kellett volna. Mindenesetre ez szerintem nem egy rossz döntés a Vovától, mert itt valóban lehet dolgozni ezen a 2 meccsen. Nem az eredménye a fontos, mert senki nem várja el, hogy most 2-szer megverjük a franciákat. Nem fogunk nagyon kikapni, ezt én írásba adom, mert biztos, hogy a francia kapitány nem arra fogja ezt a 2 meccset használni, hogy maximális győzelmet arasson, hanem mindenfélt ki fog próbálni.
Hiszen, és ugye bocsánat, neki van hiszen egy... ők még az aktuális világverseny első-második körét sem arra használják, hanem a végén az utolsó
fázisban. És ugye nekik azért más a helyzetük, mint a miénk, mert mi ugye keressük a csapatunkat, építgetjük, hogy tudnánk jól játszani. Na most a franciák azoknak van csapatuk, megnyerték fel az olimpiát, tehát ők tudják, hogy tudnak játszani, de ezt kell fejleszteniük, meg adaptálni minden versenyre, tehát más a kiinduló pontjuk, úgyhogy ez egy jó két tesztmérkőzés szerintem. Nem fogjuk magunkat becsapni vele, hogy húha, megvertük 20 góllal Azerbajdzsánt, és akkor milyen jók vagyunk. De olyan ellenfél ellen tesztelhetjük, hogy bizonyos játékelemek, amiket nyilván a kapitány megpróbál majd a világbajnokságra kialakítani, azok hogy működnek. Szerintem ez egy jó döntés volt.
Azért irigylem Krumholz problémáit. Őszintén szóval, hogy az olimpiai bajnokcsapatot kell valahogy újra gatyába rázni néhány. Bár lehet, hogy ott motivációs problémák vannak. Nem
motivációs nem? problémák nincsenek. Hát inkább akkor... az van, hogy azért Krumholz egy nagyon rutinos edző, és tudja, hogy ugyanavval a csapattal nem tudsz egyik olimpiáról a másikra átmenni. Tehát muszáj valamilyen vérfrissítést tenni, muszáj bizonyos játékosokat kicserélni, még akkor is, ha fájdalmas, de már előre gondolkodva, tehát ő azért egy nagyon hosszú stratégiába gondolkozó edző, és azokat a dolgokat most próbálgatni kell. Tehát azért látjuk, hogy sorra jelentették be a játékosok, akik visszavonulnak, ugye a Dembele legutóbb, a Lacrabert is bejelentette, tehát tisztul azért a kép, hogy kire lehet számítani, kire nem. És az utánpótlása a francia válogatottnak nagyon erős, tehát ott nagyon sok jó fiatal játékos van, és azokból kell kiszedni azt a párat, kettőt, hármat, akit az olimpiai bajnok keretben nyilván beépítenek.
Na, de hát ez a franciák problémája. Nálunk ugye Kisniki érkezett Tomori Zsuzsa helyett a keretbe, hát én nagyon kívánom Nikinek, hogy végre valahára tudja már megmutatni a válogatottban is, hogy mire képes, bár mostanában a Siófokon sem nagyon tudja, tehát ráfér a sikerélmény abszolút mértékben, rá is meg úgy mindenkire.
Azt hiszem, hogy nem könnyű neki, a siófoki játékosok pillanatnyilag azért nincsenek ideális lelki állapotban.
Nincsenek.
És a válogatottban ő ugye sokszor volt, aztán nem volt, kibetették. Ez általában a játékosoknak nem tesz jót az önbizalmának. Föl tudnék sorolni 4-5 olyan, vagy lehet, hogy több olyan tehetséges magyar lányt, aki pont emiatt nem tud igazán jó lenni, mert hol beteszik, hol kiteszik, nem tudja magát.
Jó, hát kifejezni. Reméljük, hogy ennek vége ennek az időszaknak.
És egyébként erről az jutott eszembe, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy a Háfronoémit nem fogják kiszorítani a csapatból azért, mert most nem olyan a formája, mert ez pont akkor beállítjuk abba a sorba, hogy most kicsit jobb vagy, akkor behívunk, vagy most hiányzik valaki, akkor behívunk, ha nem, akkor nem számítunk rád. Így nem lehet játékos önbizalmat építeni.
Na hát, ha már Háfrát említetted, a legutóbbi meccsen kezdett, azt hiszem először kezdett egyébként.
Igen.
A Győrben.
BL-ben.
BL meccsen, igen, BL-ben, úgyhogy ez mindenképpen önbizalom növelő, meg ez a két Kastamonu elleni győzelem is az volt, azt hiszem. A szakmai értékét hagyjuk, meg kellett őket verni, kétszer megvertük őket simán, ez a lényeg. Viszont ez a hétvége, ez nem a mi hétvégénk volt, sőt, ha úgy nézzük, akkor az egész hét nem a mi hetünk volt, eléggé nagyon nem. Szeged tök jó, hogy megverte a Várdárt, a Győr Kastamonut említettük, ez mondjuk nem különösebb nagy fegyvertény, de becsúszott 4 olyan vereség, ami nagyon fájó. És azért ez nem szoktunk, hogy hát a Veszprémnek az ukrajnai zakója az egyik, talán a legfájdalmasabb az összes közül, különösen ugye a bukaresti után. Aztán, ha már Bukarest, akkor a Fradi is elvérzett Bukarestben, és ott is egy picit az lehet a zavaró, hogy olyan, ahhoz képest, hogy mekkora hírig volt az itthoni meccsen ott kint, nem annyira. És hát a két EHF kupa csapatunk, főleg a Debrecennek a nagy disznódi tök sima kiesése. Azért az egy fejbekórintás, és amit sokszor szoktam mondani, hogy hova is helyezzük ezt a divajerős, és ezt most idézőjelbe tettem, magyar bajnokságot, hát ez azért kicsit beárazott minket. Nem beszélve az MTK teljesen egyértelmű kieséséről.
Igen, tehát sorrendbe menve, hogy mondtad a verességeket, tulajdonképpen amelyik a legkevésbé, vagy ami a legfájóbb talán, az a Veszprémé. Mert azt gondoltam én, hogy volt az a bukaresti kisiklás, hát az ott nem jött össze, de hát ilyen van, egyébként épül a csapat, és jó teljesítményeket is látunk a Veszprémtől, és ehhez képest most ez egy ilyen hátrabukvenc volt, vagy szaltó, visszajutottunk oda, ahol a legrosszabb helyzetben vagy időkben volt a veszprémi csapatjáték. Nem sok biztató volt tényleg ezen a mérkőzésen, és én nagyon remélem, hogy itt a visszavágó jön egyből, és egy egészen más arcú Veszprémt fogunk látni. Mindenesetre az biztos, hogy ez az Ilicsnek a csapatépítési munkája az egy rögös út lesz, és sok kilengés lesz benne. Mindenesetre reméljük, hogy azért nem törik meg a lendület. A Ferencvárosnál nekem az volt a fájó, hogy reménykedtünk, hogy ez a szezon ugye úgy indult, és hogy jöttek a győzelmek, jó helyezés, de azért megint azt láttuk, hogy nem tudja átlépni a Fradi az árnyékát. Tehát én mindig abban gondolkodom, ugye, hogy ezek a csoportmeccsek, oké, most első, vagy második, harmadik, negyedik, nagyjából tök mindegy, mert utána jön egy oda-vissza meccs, a nyolcaddöntő, meg a negyeddöntő, és azon keresztül kell a Final Four-ba bejutni. Na most, ha ebből a szempontból nézzük, akkor nem tudom, hogy mennyivel vagyunk előrébb a Fradival, mert most, hogyha bármelyik ellenfelet ebbe a csoportba oda-vissza alapon egy negyeddöntőként tekintünk rá, akkor nem nagyon tudnánk bejutni, mert a Bukaresttel szemben ugye már most kiestünk.
Hát a Rostov.
Hát igen, majd meglátjuk, hogy a Rostov mit fog itt játszani. De mondjuk egy döntetlennel állunk az SBR-gel szemben, az nem tűnik egy könnyű dolognak ott nyerni. A Brestet egyel kinkeservesen vertük itthon, egy kinti meccs. Most ezek elméleti dolgok, világos. Csak azt mondom, hogy mennyivel vagyunk erőrébb. Annyival biztos, hogy ennyi pontja van a Fradinak, és jó végjátékokkal tényleg jó helyzetbe hozta magát. De a puding evése, vagy próbája az az evés lesz, amikor a visszavágókon ezeket a csapatokat meg tudjuk-e idegenben úgy fogni, hogy egy valós reményt adjon arra, hogy a következő körben mondjuk ugye a Győr Ágáról nem tudom, ki jöhet, egy Moszkva, egy Odense, egy Metz, vagy szóval hát ilyen csapatokat kell majd tacsotelni.
Valószínűleg ebből a háromból jön egy.
Ljubljana esetleg. Tehát önmagában ez nem egy probléma, hogy most kikapott Bukarestbe a Fradi, mert sose nyert még ott. A Bukarest azért egy jó erőkből álló csapat. Csak hogyha ebből a szemszögből nézzük, akkor valóban egy picit jó lenne előrébb lépni. Na most az EHF Kupa, vagy most már Európa Liga, a számomra semmi meglepetés nem hozott. Tehát én neked mondtam már régóta, hogy nekem nagyon nagy bajom van a magyar bajnokságnak a színvonal esésével, és ez csak visszaigazolódott. Tehát az a Debrecen, amelyik
de bocsánat, dominás... majdnem ott tartunk, hogy ne haragudj, hogy beleszólok, csak hogy igen, csak tehát pont a Debrecen, amelyik kvázi kirakat csapat idézőjelben, hiszen szinte a legtöbb válogatott játékos már Debrecen adja.
Hát pont ezt mondom, hogy ez a Debrecen, ez a magyar a bajnokságban egy elég simán menetelő csapat, több válogatott játékossal, ráadásul fiatal magyar válogatott játékosokkal, és akkor az első olyan körben, ahol nem egy világsztár alakulatta, de mondjuk egy jól szervezett, kemény, masszív kézilabdát játszó román csapat jön szembe, akkor gyakorlatilag esélytelen, mert már az első mérkőzésen a döntetlen az is inkább a Debrecenre nézve volt hizelgő. A másikon pedig, a második mérkőzésen pedig semmi esély nem volt a további utásra.
Ez az igaz. Tehát számomra nem az is nagyon fájó, hogy kiesnek. Tök jó lett volna bejutni. De most visszautaljak, a Fradinak a kiki meccsein éreztem ezt annak idején mindig, amikor a Final Four környékén jártunk, hogy az esélytelen nyugalmával játszott a Fradi oda-vissza. Ott is az volt a baj. Itt is ez volt a baj, hogy ahogy mondod, szemernyi esélye nem volt. Na azért az egy sokadik román csapattól azért az fájó. Ezt nem gondolom, hogy ennek így kell lennie. Hát mert akkor, nem kéne akkor, így akkor, lennie. Akkor viszont te szoktad mondani, hogy de igenis jók a magyar kézilabdázók, hát de igenis nem jók, tehát nem annyira jók, mert ahol tényleg a magyarokra épül, ott nincsenek, nem jönnek az eredmények, nem jönnek. Hát a Győrnek jönnek az eredmények, az nem a magyar játékosoknak köszönhető.
Persze, de hát tehát független a magyar játékosoktól, a magyar kluboknak drukkolunk, mert azért a mérkőzések, meg a szurkolás,
jó, persze, úgy igen, igen,
az
igen.
Nem egy-egy játékosnak szól, magyar vagy nem magyar, hanem a Debrecennek, az MTK-nak, a Fradinak, tehát csapatoknak drukkolunk, független attól, hogy kik vannak benne. Tehát, hogyha ezek a csapatok gyengén játszanak, akkor teljesen mindegy, hogy kikből állnak föl. Ez szerintem egy komor fiaskó a Debrecen részére. Az MTK alapállásból egy erősebb csapattal játszott. Még a visszavágót szerintem nagyjából korrektül lehozták, de az első mérkőzésen itt volt egy 25-30 perc, ahol azért osztálykülönbség volt a két csapat között, az meg azért baj.
Igen.
És a Vác az tovább szenvedte valahogy magát, de hát nyilvánvalóan nekik volt a legkönnyebb ellenfelük a német csapat személyében. Azért az jó, hogy ők ott vannak a csoportkörben, és talán fogunk tőlük jó mérkőzéseket látni, mert azért képesek bravúrokra a vácilányok.
Igen, nagyon kellemesen meg lennék lepve, ha látnánk tőlük bravúrokat. Én sokkal inkább a Mosó-Magyaróvártól várok egyébként, és arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gyurka Jani egy nagyon jó kis csapatot építget most már egy ideje. Ugye ők egyből csoportkörbe jutottak, tehát két magyar csapat lesz a csoportkörben, elsők alapból húzzák őket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Mosó-Magyaróvár mit domborít, ők azért úgy megmenthetik a magyar klubok becsületét.
Hát reméljük, hogy ők nem találtatnak könnyűnek majd a nemzetközi szintéren. Ugye azért ne felejtsük el, hogy mondjuk a Debrecentől simán kikaptak a bajnoki mérkőzésen, tehát azért nem gondolom, hogy erősebb csapatuk lenne a Debrecennél, de biztos, hogy azért lendületesebb a játékuk jelenleg. Szerencse, hogy őket kiemelték, és csoport egyből a csoportba kezdhették, mert azért, hogyha összekerültek volna egy nehezebb sorsolásba, akkor lehet, hogy nem lenne csapatunk a Európa Ligában, és ez ugyanígy igaz a férfiakra is, ha már itt vagyunk, mert ugye azok a csapatok, akik kiverték a Balatonfüredet meg a Csurgót, azok a következő kört se érték meg, tehát nem voltak nagyon erősek, és ahogy a Tatabánya játszik mostanában, ők se valószínűleg bejutottak volna egy erős csapat ellen, hogyha selejtezőt kell játszani. És akkor visszakanyarodva a nőkhöz, ugye, hogy milyen erős a bajnokságunk, azért, ha megnézed az Európa Ligába, amire azért, tehát az egy képet ad. Nem a BL adja a képet, az Európa
mondani,
Liga adja.
Most, ahogy elsoroltad a csapatokat, úgy azon gondolkodom, hogy most valaki ezt, mint egy térképet, tényleg mondjuk a Magyar Kézilabda Szövetségben, vagy ahol ez az egész koncepció zajlik, maga elé teszi, és akkor átgondolják, hogy most akkor mi van. Csurgó, Füred, Tatabánya, Debrecen kipottyantak csont nélkül gyakorlatilag. Hát a Tatabánya nem pottyant ki, de bár inkább kipottyant volna, és akkor nem lett volna ilyen csúnya vereség bitola. Szóval hát ez olyan szomorú képet fest azért arról, hogy ezzel a temérdek pénzzel és ilyen fantasztikus lehetőségekkel, tényleg, amit egyébként ugye ez a szövetség megteremt, meg ez a háttér, meg ez a politikai támogatottság, hogy ezzel ezt tudjuk kihozni a magyar kézilabdából, ez borzalmasan szomorú. Szerintem.
Hát igen, jelenleg
svéd meg, dán meg, nem. Román csapatok agyba főbe vernek minket gyakorlatilag.
Igen, hát hogyha nézed a most lesz a sorsolás, azt hiszem, vagy ma volt, nem is tudom, az Európa
Ligában. Még nem volt, igen, holnap lesz.
Ugye van 3 román csapat, 3 francia, tehát ezek a bajnokságok erősebben ott vannak, mint a miénk. Nyilvánvalóan a dán bajnokság is erősebb, mint a miénk. A norvégok is még ott vannak 2 vagy 3 csapattal, nem tudom, amelyik alapállásból azért nem erősebb. Egyedül az egy örömünk lehet, hogy az oroszok ugyanolyan lebőgésben vannak, mert azért...
Legszebb öröm akár.
Azért nagyon csúnyán kiestek az orosz csapatok itt a selejtezőknél. Úgyhogy ez biztos, hogy jelenleg nem okés. Nyilván mindenki abban reménykedik a szövetségben is, hogy az a befektetés, amit az utánpótlásba lett betéve, az 2, 3, 4, 5, nem tudom hány év alatt majd csak azért meghozza a gyümölcsét. Egyelőre az nem hozza a gyümölcsét, egyelőre azt látjuk, hogy a kiszorított külföldi légiósok miatt gyengébbek ezek a csapatok. Tehát most a Debrecenben nincs sok légiós, de ha még betettünk volna 2 jó légióst, akkor biztos megverjük a nagy disznódot. Tehát valamit valamiért. Nyilván egy év azt el lehet tekinteni tőle, hogy ez most ez így jött ki, de a következő pár évben, hogyha ugyanitt vagyunk, akkor biztos, hogy azt a következtetést levonhatjuk, hogy nem jól érvényesül, vagy nem jól használódik fel az az investíció, amit beleteszünk a kézilabdába.
Hát igen, sajnos. Így van. Na jó, kanyarodjunk vissza a nemzetközi porondra, kicsit élvezetesebb téma, meg most már sok időnk úgy sincs. Mit szólsz, hogy az Esbjerg is norvég férfi mintára csinálja a maga kis sztárcsapatát. Heindal ugye bejelentette, hogy megy, és Nora Mörk legfrissebben. Oda mennek Reistad mellé. Ez tényleg egy bivaly erős csapat lesz. Meg a többiek mellé, most csak Reistad jutott eszembe, mint új igazolás.
Igen, szerintem itt egy olyan jelenséget láthatunk, ami egy picit a Győrhöz hasonlítható, hogy ezek a játékosok, egy Nora Mörk, ő már nem a pénzért megy játszani. Nyilván megkéri az árát, és nem kerül kevésbe, de nem hiszem, hogy az motiválja az átigazolásait, hogy na még most ennyi ezerrel többet kapok, hanem egy olyan klubot keres, egy olyan közeget, ahol elérheti a nagy eredményeket. És az Esbjergnek úgy tűnik, hogy sikerült megteremteni ezt az imidzset magának, hogy ide hozzuk a jó játékosokat, gyertek, mi majd megverjük a Győrt például, vagy a legerősebb csapatokat. Nem gondolom, hogy az Esbjerg ilyen asztronomikus összegeket ajánlana ezeknek a játékosoknak, és azért mennének oda, különösen összehasonlításban mondjuk egy Moszkvával, vagy egy Rostovval, hanem azért mennek oda, mert azt látják, hogy Dánia jó hely, jó csapat, jó bajnokság, lehet, hogy egy pár ezerre kevesebbet keresek, mint Moszkvába, viszont összeáll egy olyan brigád, amivel meg lehet nyerni a BL-t adott esetben, és igencsak kezd összeállni ez a csapat, mert eddig is jók voltak, és jók ezek az igazolások. Hát nyilván Nora Mörk egy olyan játékos, aki egy nyerő ember. Most aztán nem tudjuk, hogy a sérülései hogy fogják mennyiben zavarni, de mondjuk egy Tranborg-Nora Mörk jobb átlövő páros, annak már van azért pofája, hogy úgy mondjam.
Igen, a másik oldalon Reisteddel, úristen, hát meg Breistöllel, szóval azért az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly
csapat. És még azt hallottuk, hogy még egy kapusra és akkor vágynak, mert igen. Ugye abba hagyja az egyik kapusuk, és a Dinelkerle mellé egy sztár igazolást terveznek. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz a választott.
Na jó, hát amint tudjuk, akkor beszámolunk róla. Ez volt már a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket, jövünk a hétvégén. Az Extrával, az Extrában Székely Marcival fogunk majd beszélgetni, aki mindent elmesél Bitolai életéről. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.